Ma délelőtti Isten tiszteletünkön folytatjuk az Ahogyan Jézus című sorozatunkat, amelyben 18. hete azt a kérdést járjuk körbe Isten igéje a Biblia alapján, hogy hogyanná válhatunk Krisztus követőiként olyanná, mint a mi mesterünk. Mert maga Jézus azt mondja, hogy a tanítványnak olyanná kell válnia, mint a mestere. És mi szeretnénk is olyanná válni, mint Jézus, és úgy jelen lenni a környezetünkben, ahogyan ő. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön, Lukács evangélium a 8. fejezetéből, a 26. verstől a 39. versig. Így hangzik az élő Isten szava, tehát Lukács evangélium a 8. fejezetéből, a 26. verstől. Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult előtte, és hangosan ezt mondta. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Kérlek, ne gyötörj engem! Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta. Jézus megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió, mert sok ördög költözött bele. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba. Ott a hegyen egy nagy disznónyájat legeltettek, arra kérték őt a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik. Kijöttek az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. A nyáj a meredekről a tóba zuhant, tóba rohant és belefulladt. A pásztorok a történtek láttára elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környékre. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amint odaértek, megdöbbenve látták, hogy felöltözve és épp elmével ül Jézus lábánál az ember, akiből kimentek az ördögök. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy menjen el tőlük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt, és visszatért. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki. Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, te vagy a mindenható Isten. A szabadulásunk kulcsa nálad van. Te vagy a láthatatlan világ ura is, mint ahogy a láthatóé is. Kérünk, jöjj el közénk ma a te igéddel, áraszt ki ránk a te mindent átható jelenlétedet, hogy megértsük, amit üzenni akarsz nekünk, és annak megfelelően tudjunk élni is. Amen. A felolvasott történet alapján nyilvánvalóvá válik a számunkra, hogy vannak láthatatlan erők. És vannak a számunkra, a szemeink számára láthatatlan uralmak, amelyek hatást akarnak gyakorolni rajtunk. És láthattuk azt is a felolvasott igéből, hogy ha nem figyelünk magunkra, akkor ezek a láthatatlan erők uralmat is fognak venni az életünk fölött, csak az a kérdés, hogy milyen mértékben. A mai délelőttön arról szeretnék beszélni, hogy honnan jönnek ezek a láthatatlan erők. Mik ezek a láthatatlan erők. És legfőképpen azt szeretném a középpontba állítani, hogy hova fordulj akkor, amikor úgy érzed, hogy kezded elveszíteni az uralmat az életed felett. Egy olyan témáról van tehát szó, amely nagyon közel áll a mindennapi életünkhöz. Még akkor is, hogyha talán szokatlan számunkra, hogy démonokról, szellemekről és démonűzésről beszélünk. De Krisztus követőiként, Isten gyermekeiként tisztában kell lennünk a szellemvilág és a láthatatlan erők valóságával, mert ezek uralmat akarnak gyakorolni az életünk felett. Három kérdésről fogok beszélni a következőkben. Először a láthatatlan erők természetéről fogunk szót ejteni. Aztán a láthatatlan erők hatásáról lesz majd szó, hogyan jelennek meg az életedben, és végül a láthatatlan erők fölött gyakorolt kontrollról, irányításról lesz majd szó. Hát nézzük akkor így Isten igéjét. A 8. fejezet 26-27. Versében ezt olvastuk. Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Egy ember teljesen kivetkőzik önmagából, és kezelhetetlenné válik. Hogyha azt nézzük, hogy egy emberről van szó, egy olyan emberről, mint te vagy én, akkor azért felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hogyan került ez az ember ilyen helyzetbe, és egyből nagyon közel jön hozzánk ez az egész kérdéskör, hogy hát én nem akarok olyan helyzetbe kerülni, mint ez az ember, hogyan tudom ezt elkerülni? Hát ezért mondtam, hogy a láthatatlan erők természetéről kell első körben szót ejtenünk. Hogyan kerülhetjük el, hogy mi is olyan állapotba kerüljünk, mint ez az ember, aki szembe jön Jézussal a tengerparton, és azt olvassuk róla, hogy ördögök voltak benne, és láthatóan kezelhetetlenné vált az élete. Hát ezzel kapcsolatban az első mai központi megállapításunkat szeretném megtenni, és ezt szeretném a következőkben kifejteni. Ez pedig így hangzik. A legtöbb bűn a láthatatlan világban kezdődik, de a hatása elementáris, pusztító erővel robban be a látható világba. A legtöbb bűn a láthatatlan világban kezdődik, de a hatása elementáris, pusztító erővel robban be a látható világba. Miért mondom ezt? Mi történt ezzel az emberrel? A Biblia kijelenti a számunkra, mert Isten szeretné, hogyha tudnánk, hogy kezdetben Isten két életteret, két életszférát teremtett. Ezzel kezdődik a Bibliánk. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez két élettér, két életszféra, amelyek kezdetben tökéletes békességben, harmóniában éltek egymással, és a menny egyben volt a földdel, Istennek egy királysága volt, és a szellemvilág átjárható volt az emberek világa számára. Nem volt elválasztó fal a kettő között. Ebben az állapotban békesség uralkodott, amely a sátán lázadásával és később az ember bukásával tökéletesen elválasztódott egymástól. A láthatatlan világ a szemeink számára láthatatlan, a hatását azonban annál inkább érezzük. És a gonosz erői a földön élő ember fölött uralmat kívánnak gyakorolni. Az ember kezében van a döntés lehetősége, hogy kezébe adja-e ezeknek az uralmaknak az irányítást, vagy pedig Isten kezébe adja az életének az irányítását. Az ember teremtmény, teremtett lény, ezért szükségszerűen függő lény is. Függésben élünk a felettes hatalmaktól, és a te kezedben van a döntés lehetősége, hogy az irányítást, amit nem fogsz tudni hosszú távon birtokolni, azt kinek a kezébe adod. Amikor a láthatatlan erők természetéről beszélünk, akkor a bűn természetéről kell mindenképpen szót ejtenünk. És ezért is mondtam azt, hogy amikor láthatatlan erőkről van szó, akkor a legtöbb bűnről beszélek most itt a legelső pontban. A bűneink azok, amelyek a szellemvilág, a negatív szellemvilág, a gonosz, a sátán uralma alá adják az életünk irányítását. Az ember természete olyan, hogy van egy belső mozgató rugója, és ezt a Biblia kívánságnak nevezi. Az emberi természetet a kívánság vezérli, és hozzá köt bennünket ehhez a földhöz. Isten pedig arra hív bennünket, hogy adjuk át neki az életünk irányítását, és akkor isteni természettel ajándékoz meg bennünket, az isteni természetet pedig Isten akarata, az Istennek való engedelmesség vezérli, és hozzá köt bennünket a mennyhez. Ez lesz majd a harmadik pontunk. Választhatunk tehát mindannyian, hogy kinek a kezébe adjuk az életünk irányítását. Semleges terület nincs. Vagy a kívánság által felkorbácsolt bűnökön keresztül adod az életedet a gonosz uralma alá, vagy az Isten beszédének való engedelmességen keresztül adod az életedet Isten irányítása alá. A legtöbb bűn a láthatatlan világban kezdődik. Gondoljatok csak bele a bűneinknek a természetébe. A bűneink a kívánság miatt mindig a láthatatlan világban indulnak, a gondolatoknak a szintjén. A gondolataink mások számára nem láthatók. A láthatatlan világhoz kötődnek. A bűneink a láthatatlan világban indulnak, ott kezdenek el gyökeret verni és felnőni, csak hogy a bűnnek az a természete, és ezzel számot kell vetned, hogy elér egy olyan kritikus pontot, amikor nem tudod megtartani a láthatatlan világban, és ekkor beleszakad, de valami elementáris, pusztító erővel rászakad a látható világra, elsősorban a környezetedre. Gondoljatok bele, amikor valaki, egy férfi vagy egy nő, elkezd gondolatban játszani egy másik férfi vagy nő iránt táplált kívánsággal. Hol történik ez a bűn? Először még nem a látható világban. A láthatatlan világban történik. A gondolataink szintjén, a kívánság szintjén, a lényünknek a középpontjában, a szívben. Egy ideig meg tud maradni ez a bűn a láthatatlan világban, de a bűnnek az a természete, hogy elér egy pontot, és aztán túlcsordul, viszont akkor, amikor a látható világban is megjelenik, akkor már rombolni fog. Pusztító, elementáris erővel. Egy ideig csak gondolkozol rajta, milyen jó lenne, milyen szép, milyen jó képű, csinos, okos, kedves, szép szavú. De egy idő után a gondolatokat nem fogod tudni kordában tartani, mert a kívánság a bűnnek az erejét növeli, és egy idő után rá fog omlani a környezetedre. És ilyenkor látunk később házasság töréseket, megcsalási történeteket, és ezeknek a bűnöknek a következményei később válások és egész közösségeket tudnak tönkretenni. Elementáris pusztító erővel. De ugyanígy gondolhatunk arra, hogy ha valaki sikkasztani kezd. Pénzt nyúl le valahonnan, ami nem az övé. Egy ideig a láthatatlan világban tud ez maradni, rejtve az emberek szeme elől. De egy idő után, mivel a bűnnek a természete az az, hogy még többet, még többet, még többet, nem tud megmaradni a gondolatok szintjén, és amikor eléri a látható világnak a küszöbét, bám, berobban és rombol a környezetben. De vannak olyan személyhez kötött bűnök, amik ugyanígy rombolnak, amikor áttörik a látható világnak a határait. A haragtartás vagy a meg nem bocsátás tipikusan ilyen. Elkezdesz valakire rossz szemmel nézni, mert az érzelmeid ezt diktálják. Nem szimpatikus nekem, nem úgy gondolkodik, mint én. Nem nézett rám szépen, a kívánság, hogy valahogy ezt a helyzetet urald, bűnné válik, és amikor eléri a kritikus tömeget, akkor átbukik a látható világ határain, és a titkolt és burkolt haragból nyílt szembenállás következik. A meg nem bocsátásból, ami egy ideig csak talán úgy történik, hogy nem veszed fel a telefont, hogy nem válaszolsz az e-mailre, hogy nem keresed vele a kapcsolatot, akivel eladdig kerested és ápoltad. Egy idő után ezeket nem lehet a láthatatlan világban megtartani, és átlépik a látható világ határát, és pusztítani és rombolni fognak. Ez a bűnnek a természete. Jakab apostol a levele első fejezetében, a 14. 15. versben így fogalmaz. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalva bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ez a bűnnek a természete, és ez a bűnnek a természet rajza, a bűnnek a metodikája. Ezt nem tudod fölülírni. Ez a folyamat mindig ugyanígy fog lejátszódni. Bárhogy szeretnéd uralni a bűnnek a természetét, nem fogod tudni uralni a saját erődből. Amikor hagyod, hogy a kívánság megfoganjon, és a kívánság bűnné váljon, onnantól kezdve csak idő kérdése, hogy ez mikor robban be a látható világba, és kezdi pusztítani a környezetedet. Mindezeket azért mondtam el, mert a felolvasott ige szakaszban szembe találkozunk egy emberrel, akiről azt olvastuk, hogy ördögök voltak benne. De hogyan kerültek bele az ördögök? Van lehetőséged elhárítani azt a veszélyt, hogy megszállottá válj? Hogy az ördögök hatást gyakoroljanak az életed felett? Itt azért eléggé radikális és drasztikus hatásról olvastunk. Ez az ember nem volt önmaga. Hát úgy fölmerül bennünk a kérdés, sőt, egy erőteljes vágy, hogy ezt el akarjuk kerülni. Hát ha ez fölmerült benned, azt nagyon jól teszed, nagyon jól gondolod. De arra szeretnék rávilágítani, hogy a dolog nem ott kezdődik, hogy egyszer csak az ördögök uralmat vesznek rajtad. Isten nem engedi meg, hogy a gonosz, a szellemvilág csak úgy kérdezés nélkül leuraljon téged. Szabad akaratú lény vagy. Ebbe az emberbe, a gadarai megszállottba úgy mentek bele az ördögök, úgy ment bele egy légiónyi, sok ezer fős hadsereghez hasonlítható démon, ördög, hogy szépen lassan, fokozatosan egyre nagyobb kaput nyitott az életében a bűn számára. Nem tudjuk, hogy mivel kezdődött. De abban biztosak lehetünk, hogy ez az ember nem születése óta volt megszállott, hanem átadta az élete irányítását szépen, fokozatosan, mert ez a bűn természete, a gonosz irányítása alá, és nem vette észre, hogy hol lehet még kiszállni ebből az uralomátadásból. Ezért a következő pontban azt szeretném taglalni, hogy a bűnnel nem érdemes játszani. mert nem fogod tudni megállapítani azt a határvonalat, amin nem kellene tovább menned, hanem egyszer csak a bűn átadja az irányítást az életed felett a gonosz kezébe. Ezért, amikor szellemvilágról beszélünk, tudnod kell, hogy annak két pólusa van. A sátán királysága, a gonosz birodalma, és Isten királysága, a menny birodalma. Mi a menny polgárai vagyunk, ha Krisztus követői vagyunk. A szellemvilággal csak akkor és csak úgy kell foglalkoznunk, amennyiben az érinti Isten országának a dolgait. Egyéb esetekben nem. Mert a gonosz mindig úgy fogja bemutatni magát, hogy vonzó és kívánatos legyen. És mindig azzal az illúzióval fog kecsegtetni, hogy te irányíthatod az életedet. És sokszor ez az ember számára vonzó. Hát nézzük tovább. Azt mondtam, hogy a második pontban a láthatatlan erők hatásáról fogunk beszélni. A 8. fejezet 29. versében ezt olvastuk. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta. Ezt tartsuk meg emlékezetünkben, hogy olyan erővel bírt ez az ember, hogy képes volt az őt megkötöző köteleket és láncokat elszakítani. Ezt tartsuk emlékezetben. És ezzel párhuzamosan szeretnék egy másik jellemzőt felolvasni erről az emberről, és ezt a kettőt rakjuk majd egymás mellé, hogy a láthatatlan erők hatásáról szóló megállapításunkat is megtehessük. A 27. versben ugyanis ezt olvastuk. Amikor partra szállt, a város felől szembe jött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban. Hogyha ezt a két igét szemügyre vesszük, ennek az embernek, a megszállott embernek két olyan tulajdonsága rajzolódik ki a szemünk láttára, amely a láthatatlan erők hatását jellemzi a számunkra. Először is olyan erővel bírt, amilyen erővel egyszerű emberi lény nem rendelkezik. Emberfeletti képességei lettek a láthatatlan erők hatása nyomán, de ezzel párhuzamosan ez az ember minél nagyobbra nőtt a láthatatlan erőktől kapott emberfeletti képessége, annál nagyobb mértékben elveszítette azt, ami emberré tesz bennünket, az emberségét. Ezért tehát a láthatatlan erők hatásáról azt tudjuk megállapítani, hogy miközben a gonosz emberfeletti képességeket ígér, szépen lassan megfoszt az emberségettől. Miközben a gonosz emberfeletti képességeket ígér a számodra, szépen lassan és szisztematikusan megfoszt az emberségettől. Lehet, hogy most úgy gondolod, hogy te nem cimborálsz az ördöggel. Halleluja! Helyes! Ne is kezd el! De most arra szeretnék rávilágítani, hogyha nem űzöl ezoterikus praktikákat, hogyha nem jársz szellemidéző szeánszokra, ha nem vagy tagja sátánista kluboknak, az életedre akkor is igényt tart a gonosz. És akkor is ugyan ezt szeretné az életedben véghez vinni, mint amit a gadarai megszállott ember életében tett. Felkínálja számodra az ember feletti képességeket és lehetőségeket. Mert ezt teszi a gonosz az Éden kerttől fogva. Felkínálja az ember feletti lehetőségeket és képességeket. Mondok néhány példát, és egyből érthető lesz, miről beszélek. Mindannyian szeretnénk több pénzt birtokolni, mint amivel jelenleg rendelkezünk, igaz? Szeretnénk gazdagok lenni, jól élni. Ezt a vágyat a szívedben meg tudja ragadni a gonosz, és azt mondja, hogy gyere, és én megmutatom neked, hogy hogyan emelkedhetsz ki a környezetedből. Ezek az ember feletti lehetőségek és képességek. Vagy szeretnél vonzóbb lenni, hogyha nő vagy. Szeretnél szebb lenni, csinosabb lenni. Olyan szép lenni, amivel kiemelkedhetsz a környezetedből. Ezek már nem állnak olyan távol tőlünk, igaz? A gonosz meg fogja találni a csatornáját annak, hogy hogyan ragadja meg a szíved mélyén lévő kívánságot, hogy a kívánság megfogalva bűnné váljon az életedben, és azt olvastuk Jakab levelében, hogy amikor pedig a kívánság megfogalva bűnt szül, ez a bűn, hogyha kiteljesedik, és átlép a látható világba, akkor halált nemz. Elementáris pusztító erővel tarolja le a környezetedet. A gazdagság, a szépség, vagy éppen az egészség. Mind olyan területek, amik kiválóan alkalmasak a gonosz számára, hogy megragadja a szívedben lévő kívánságot és vágyat, hogy ezen keresztül nagyobb uralmat adj az életedben a számára, mint azt te szeretnéd. Ki tudja? Lehet, hogy ez a gadarai ember gazdagabb szeretett volna lenni. Lehet, hogy egészségesebb szeretett volna lenni. És higgyétek el, elég felmenni az internetre, vagy nyitott szemmel járni az utcán. És látni fogjátok, hogy ezek a területek olyanok, amelyek a negatív szellemvilághoz köthető embereket a mai napig arra sarkalják, hogy a te figyelmedet meg az enyémet megragadják. Körülöttünk élnek a sámánok, a boszorkányok, a varázslók, a kuruzslók, a jövendőmondók, és minden olyan ember, aki átadta magát a gonosz uralma alá, és őket a gonosz arra használja, hogy a szíved mélyén lévő vágyakat kiaknázva behívjanak az ő uralma alá. A legtöbben persze ezt tudattalanul teszik. Mert senki nem magyarázta el nekik, hogy Isten királyságának és a gonosz királyságának a szellemi törvényszerűségei hogy működnek. De sokan tudatosan teszik. Mert ahogyan mi itt a Trinity gyülekezetben átadtuk az életünket Krisztus követésére és a menny képviseletére, és hívjuk az embereket arra, hogy gyere velünk, hogy örök életet nyerj, ezek az emberek ugyanúgy átadták magukat a gonosz szolgálatára, és hívnak téged meg engem arra, hogy gyere velem, és legyél gazdagabb, mint a többiek. Legyél nagyobb hatalmat gyakorló, mint a többiek. Legyél szebb, mint a többiek. Legyél egészségesebb, mint a többiek, vagy mint amilyen most vagy így betegen. És ezek mind olyan hívó szavak, amik az emberek szívét megragadják. Mert ki ne szeretne több pénzzel gazdálkodni, ki ne szeretne egészségesebb lenni. Értitek ezt? És a legtöbb esetben nem az lesz kiírva ezeknek az embereknek az ajtajára, hogy varázsló, boszorkány vagy sámán, hanem olyan hívó szavak, amik alapján meg sem tudod állapítani, hogy ez nem Isten királysága. De te, aki Isten igéjére alapozod az életedet, mert Krisztus követője vagy, tudnod kell, hogy a gonosz, a láthatatlan erők ezeken a területeken máshová akarják oda vonzani a figyelmedet, mint Isten királysága. El akarják vonzani a tekintetedet Isten királyságáról. Emlékezzetek csak, a Biblia órán arról beszéltünk, hogy van olyan, hogy Isten akarata nem a szabadulás az életedben egy szorult helyzetből. De ez nem azt jelenti, hogy Isten ne akarná az ő akaratát és tervét máshogy kibontakoztatni az életedben. Most egy ilyen helyzetben, hogyha felkínálja valaki a számodra, hogy Isten nem gyógyít meg téged, a te Istened nem elég mindenható, hogy meggyógyítson, akkor szeretnék mutatni neked egy másik utat, vagy egy másik eszközt, hogy végre meggyógyulj, hogy végre gazdagabb legyél, hogy végre szebb legyél, és ne így kelljen belenézned a tükörbe, hogy végre a talpadon állj, és szilárdnak érezthesd magad. És hogyha ebben az esetben, a szív esetedben, a szíved nem kötődik mindenestől Isten királyságához, azzal olyan kapukat nyithatsz meg a láthatatlan világ erői számára, amelyek során a gonosz bár ember feletti képességeket fog ígérni neked, de közben szépen lassan megfoszt az emberségettől. Ennek az embernek olyan ereje volt, hogy képes volt puszta kézzel a saját láncait elszakítani. Hát ki ne vágyna ilyen erőre? A gazdagság, a szépség, az egészség, vagy éppen az emberek fölötti hatalomgyakorlás területein. Hát ki ne vágyna ember feletti képességekre, amivel kitűnhet a környezetéből. De amikor ezek a vágyak megfogalmazódnak benned, akkor tudnod kell, hogy miközben a láthatatlan erők, a gonosz, ember feletti képességeket ígér, közben szépen lassan meg fog fosztani az emberségettől. Mert arról olvasunk, hogy ez az ember mesztelenül járt kelt, sírboltokban lakott, és nem házakban, tehát szépen lassan, minél nagyobb uralmat gyakorolt az életében a gonosz, azzal párhuzamosan egyre inkább kivetkőzött önmagából, és minden emberségétől megfosztotta őt a gonosz. Mindentől, ami emberré tesz. Mert az ember, mint kultúrát lény, ruhát visel. Mert az ember házban lakik, nem pedig a sírboltokban, a halál helyén. Ezzel vesz számot, és rohanj Istenhez azonnal, amikor érzed, hogy a szívedet kezdené a gonosz csábítása, és az ember feletti kiemelkedés képességeit kínáló befolyása csábítani az életedet. Azonnal rohanj Istenhez. Olvasunk itt egy fél mondatot arról, hogy a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta őt. A mózesi törvényeknek megfelelően évente egyszer az egész nép minden bűnéért bemutattak egy áldozatot, egy juh, bárány áldozatot. A főpap az egész nép minden bűnét ennek a báránynak a fejére olvasta, és ezt követően nem levágták, nem elvágták a torkát, hanem szabadjára engedték a pusztában. A pusztában ennél fogva mi lakik, a zsidó emberek elképzelése szerint, illetve hát a Biblia tanítása alapján, az a démonok helye. Természetesen mindannyian értjük, hogy nem arról van szó, hogy a Hortobágy pusztájában ott rohangálnak a démonok. Nem. Hanem arról, hogy az emberek Isten népének minden bűnét kiengedték a pusztába. Hogy legyen távol a néptől. És a gonosz, azt az embert, akit az uralma alá von, hova küldi? Oda, ahol a bűnök helye van. ahol a bűnök sokasága halmozódik fel. Mi ennek az üzenete? Az, hogy amikor a gonosz megragad téged, akkor ez a folyamat egy idő után örvényszerűvé válik, és arra a helyre visz, ahonnan már nem tudsz kikeveredni, mert ott sokasodnak, halmozódnak a bűnök. Mindannyian láttunk már olyan embereket, akik átadták a gonosz valamilyen csábításának az életüket. És láthattuk azt is, vagy éppen a saját életedből jutnak most eszedbe olyan képek, amikor elkezdted érzékelni azt, hogy a gonosz megfoszt az emberségettől. Mert amikor valaki a gonosz erőinek a nyomán elkezd kiemelkedni, az soha nem szeretetben, soha nem elfogadásban, soha nem alázatban történik meg, hanem mindig törtetésben, kivagyisságban és büszkeségben. És amikor ez megtörténik, akkor szemtanúi lehetünk annak, hogy egy ember kezdi elveszíteni az emberségét. Hogy emberek elkezdenek úgy viselkedni, ahogy az nem méltó egy emberhez. Mert szeretnének még több pénzt harácsolni az életükben. Mert szeretnének még nagyobb hatalmat gyakorolni az életükben. És ezek a vágyak meg fognak fosztani szépen lassan az emberségettől. Nézzük végül harmadszorra, hogy Isten milyen megoldást kínál ebben a helyzetben. Hogy akar Isten megmenteni attól a helyzettől, hogy olyanná válj, mint a gadarai megszállott ember. Ezzel kapcsolatban szintén a 29. verset fogjuk olvasni, amely így hangzik. Mivel az, vagyis a démon régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta. Hát ezzel kapcsolatban, ez alapján, az ige alapján rögtön szeretném megtenni a harmadik megállapításunkat, amely a láthatatlan erők feletti kontroll gyakorlására vonatkozik, és amely így hangzik. A láthatatlan világ erőivel szemben a látható világ eszközei tehetetlenek. Isten igéje azonban a menny erejét teszi elérhetővé a számodra. És még egyszer, a láthatatlan világ erőivel szemben a látható világ eszközei tehetetlenek. Isten igéje azonban a menny erejét teszi elérhetővé a számodra. Ezt az embert, aki közülük származott. Minden bizonnyal a falubeliek ismerték őt, és tudták, hogy ez az ember régen nem ilyen volt. Ez az ember valaha közöttük lakott, házban lakott, ruhát hordott, nem vagdosta kövekkel magát, mint ahogy Márk evangéliumában róla olvassuk. Nem a sírboltokban lakott, és nem rendelkezett emberfeletti erővel. Ismerték őt, tudták, hogy ki volt ő valaha, de amikor elveszítette az emberségét, és a gonosz emberfeletti képességei lettek úrrá rajta, akkor megpróbálták őt emberi eszközökkel kordába szorítani. Ezért kötözték meg láncokkal és bilincsekkel, és ezért nem engedték be a városba. Ezért féltek tőle a környékbeli emberek. De láthatjuk ez alapján, az ige alapján, hogy amikor a láthatatlan világ erői kezdenek uralmat venni rajtad, mert hagyod, hogy uralmat vegyenek rajtad, akkor ezek az erők, ezen erők felett a látható világ eszközeivel nem fogsz tudni uralmat venni. És ez egy nagyon súlyos megállapítás. Hogyha a gonoszt beengeded az életedbe, mert hagyod, hogy a bűneid egyre szélesebbre tárják a kaput a gonosz, a láthatatlan erők számára, akkor számításba kell venned, hogy azok a megoldások és szabadulási lehetőségek, eszközök, amit ez a látható világ fog tudni felkínálni a számodra, nem vezetnek majd szabaduláshoz. Mert nem lehet a láthatatlan világ erői felett kontrollt gyakorolni a látható világ eszközeivel. Nézzétek! Se bilincsek, se láncok, se távolságtartás nem tudta ezt az embert kordában tartani. Ugyanígy, ha a gonosz erői uralmat nyernek az életedben, akkor nem fogsz tudni emberi segítséget kérni ehhez. Ez az ember egyedül Jézus szavára szabadul meg. Egyedül az Isten beszéde az, amely képes áttörni a láthatatlan és a látható világ határát, és képes a láthatatlan világ erejét elérhetővé tenni a számodra, hogy itt a látható világban élj vele, hogy szabadulást hozhasson az életedbe. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni Pál apostolnak a második korintusi leveléből, a 10. fejezetből. Ezt olvassuk ott. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. Ezt szeretném zárszóként elétek tárni. Nézzétek a borítóképet. Azt a képet, ami most a képernyőn látható lesz. Látható, hogy magas, fekete épületek magasodnak fölénk. A láthatatlan világ így akar uralmat venni az életünk felett, hogy egy idő után nem tudod kontrollálni, és föléd magasodnak, és azzal fenyegetnek, hogy rád omlanak. És Pál apostol azt írja, hogy vedd tudomásul, hogy ezek a láthatatlan erők mindig az életedre akarnak törni. Hogy ezek ellen harcolnod kell, újra és újra döntést kell hoznod, hogy te Isten uralmában tartod meg az életedet. Mert Isten királysága igazság, békesség, boldogság, öröm a Szentlélekben, még akkor is, hogyha nem minden terved úgy teljesül, mint ahogy azt te szeretnéd. De a gonosz mindig fel fogja ajánlani a saját megoldásait és a saját erejét, hogy emberfeletti képességekkel ajándékozzon meg. De mi történt ezzel az emberrel? Elvesztítette az emberségét, elveszítette az élete, sőt az elméje fölött az uralmat. És az, ami ezekkel a disznókkal történik, az bemutatja, hogy mi lett volna a gonosz célja ezzel az emberrel. Ugyanaz, mint ami a disznókkal. A halál, a teljes megsemmisülés. Ne legyenek illúzióid, a gonosz az életedre tör. Meg akar semmisíteni, el akar pusztítani. Végső soron mindig ez a cél, hogy elválasszon Istentől, és ebben az elválasztott állapotodban megöljön, hogy örök életre elválasztva maradj Istentől. És minden egyes alkalommal, amikor elkezded megnyitni a benned élő kívánság alapján a bűnnek az utat, akkor ezt kockáztatod, és ezzel számot kell vetni. Pál apostol azt mondja, hogy Isten fegyverei azonban, az Isten beszéde az erősebb a láthatatlan szellemvilágnak az erőinél, mert onnan származik tőle a mennyből. És ezekkel a fegyverekkel, mit mond Pál, mit rombolunk le? Okoskodást és magaslatokat. Pál apostol is azt mondja, hogy itt kezdődik. A gondolatok szintjén kell elbánni a bűnnel. Ott kell megtagadni, leszámolni vele. Mert máskülönben függőségbe fognak taszítani. Az elmúlt alkalommal a tenger lecsendesítésének a kapcsán az volt a végszó, hogy Isten Jézus a természeti erők fölött is Úr. És arra akarja ráirányítani a figyelmedet, hogyha ő a természet ereje felett úr, akkor a te viharaiddal is képes elbánni. A mai alkalommal pedig azt szeretném kihangsúlyozni itt a végén, hogy Jézus a szellemvilág felett is úr. Ha ezt a kettőt összerakjuk, a te Istened, Jézus, úr a természeti erők felett, mindennél hatalmasabb. És a te Istened, Jézus, úr a szellemi erők felett, akkor van-e olyan dolog, ami kívül esne az ő uralmán és hatalmán? Akkor lehet-e olyan helyzet, amelyben ne tudna a segítségedre jönni és szabadulást adni? Egyedül ő. Nincs. Nincsen ilyen helyzet. Jézus a mennyben is úr, és a földön is úr. A természet erői felett is úr, és a szellemvilág erői felett is úr. Ezért ragad meg a lehetőséget, és az ő beszédét vedd komolyan. Arra építsd az életedet. Azt vedd komolyan, még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy vért verejtékezel. Mert ez fog téged megmenteni a láthatatlan erőknek a karmai közül. És Jézusnál mindig biztonság és helyreállás vár. Mint ahogy ez az ember is a történet végén felöltözve és épp elmével ott ül Jézus mellett a tűznél. Amen. Ezért imádkozzunk most. Szerető mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked a te kijelentésedért, hogy nem vonod meg tőlünk az igazságot, hogy bepillantást engedsz abba a világba is, ami láthatatlan a szemeink számára, de annál valóságosabb és annál nagyobb hatást gyakorol az életünkre. Urunk, köszönjük, hogy a te igéd egyedül az, amely szabadulást tud hozni, amely a menny erőit elérhetővé teszi a számunkra, és Úr Jézus, ragaszkodni akarunk a te beszédeidhez hozzád, és kérni, hogy védj meg bennünket a saját kívánságainktól. Adj erőt kérünk nemet mondani a kívánságra. Adj erőt hozzád futni bűnbocsánatért, amikor mégis elkezd felnövekedni bennünk a bűn. És adj erőt megszabadulni, és szabadíts meg bennünket, amikor elveszítjük a kontrollt. Kérünk, Úr Jézus, hogy amikor elveszítjük a kontrollt, te gyere, és ments meg bennünket a te szavad ereje által, és így vezess tovább a mi gyülekezetünket, kérünk. Tarts meg mindannyiunkat a te igéd iránti szeretetben, és a te szeretetedben, Urunk. Nem kívánkozunk a láthatatlan világ erőire, hanem a te erődre, Úr Jézus. Amen.